17 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. A kormány a teljes hulladékgazdálkodási rendszer felülvizsgálatáról döntött, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter azzal indokolta a döntést, hogy özönlenek a panaszok a hulladékkezeléssel kapcsolatban, és a Mohu-MOL hulladékgazdálkodási ZRT nem teljesíti a szerződésben vállalt kötelezettségeit és célszámait. Háromhetes ülésezési rendre tér át a parlament szeptember 21-től, közölte a házbizottság ülése után az MTI-vel az országgyülés alelnöke. Hallenné Nagy Anikó elmondta, hogy az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig, bizonyos esetekben péntekig zajlanának a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők pedig a harmadik C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat, tette hozzá. Várhatóan a B és C heteken hívnák össze az állandó és az eseti bizottságokat úgy, hogy azok időpontja ne ütközzön a plenáris ülésével. A bizottság ülésén a javaslatot konszenzus övezte, mert minden frakció érdekeivel egyezett, miközben ez a munkarend az országgyűlés hivatala számára is jobban tervezhető, emelte ki az alelnök. Az idei balatoni hajózási főszezonban a Balatoni Hajózási ZRT kompjain a tavainál valamivel többen, a személyi hajóin 5%-kal kevesebben utaztak, áll a hajózási társaság közleményében. Mint írják, az augusztus elejé tartós kánikula visszafogta a hajózási kedvet. A Szántód-Tihany között közlekedő kompon a nyári hónapokban 2%-kal nőtt a szállított járművek, míg 4%-kal a kerékpárosok száma a tavalyi adatokhoz képest. A komp az augusztusi hosszú hétvégén volt a legnépszerűbb, míg a kerékpárosok körében a pünkösdi hétvége bizonyult a legforgalmasabb időszaknak. A személyhajózásról azt írják, hogy az utasforgalom 5%-kal maradt el a tavalyi 820 ezrestől, ugyanakkor az esti programhajók sok esetben teltházzal futottak ki. Az előrevásárolt jegyek aránya 20%-ról 26%-ra emelkedett. A legforgalmasabb kikötők között idén is Badacsony, Fonyód, Balatonfüred és Siófok szerepelt, a legtöbb sétahajózó pedig Balatonfüredről, Keszthelyről és Siófokról indult útnak a szezonértékelő szerint. Az Európai Unió következő több éves keretköltségvetésének lehetővé kell tennie Európa védelmének és biztonságának erősítését, a versenyképesség és alkalmazkodó képesség javítását, hangoztatta Bukarestben António Costa, a tagországok vezetőit tömörítő Európa Tanács elnöke. A román államfővel közösen tartott sajtótájékoztatón rámutatott, aggodalomra adnak okot az utóbbi időszakban történt romániai légtérsértések, a tengeri drónokkal kapcsolatos incidensek. Leszögezte, az Unió Ukrajna melletti egységes kiállását nem fogják megtörni Oroszország megfélemlítési vagy megosztási kísérletei. Nicu Sardan, román elnök kiemelte, Románia a Kohézió Barátai nevű 17 tagállamot tömörítő csoport koordinátoraként abban érdekelt, hogy az uniós költségvetés jelentős forrásokat juttasson a felzárkóztatási és agrárpolitikára. Tovább erősödik a következő hónapokban az El Niño időjárási jelenség az előrejelzések szerint. Az év végére nagyon erőssé válhat, és hatásai 2027-ben is érvényesülhetnek, közölte a Meteorológiai Világszervezet. A WMO globális előrejelző központjainak prognózisai szerint mintegy 100%-os annak a valószínűsége, hogy az El Niño 2027 februárjáig fennmarad. A felszín alatti óceáni hőmérsékletek egyes területeken júliusban és augusztus elején több mint 8 Celsius fokkal voltak magasabbak az átlagosnál. Az El Niño a kelet-csendes óceáni tenger felszíni hőmérsékletnek a passzát szelek gyengülésével összefüggő, időszakosan jelentkező felmelegedése. Természetes éghajlati jelenség, amely rendszerint 2-7 évente alakul ki, és általában legfeljebb egy évig tart. Jelentősen módosíthatja a csapadék és hőmérsékleti viszonyokat világszerte, és növelheti az árvizek, az asszály, a szélsőséges hőség, valamint más szélsőséges időjárási események kockázatát. A WMO szeptember és november közötti időszakra vonatkozó több modellű előrejelzései szerint szinte valamennyi szárazföldi térségben nő az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínűsége.
Az időjárásról.
A délután folyamán szinte zavartalan nyárias időben lesz részünk, éjszaka jelentősebben lehűl a levegő, akár 10 fok körüli értéket is mérhetünk. Pénteken fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de ezekből számottevő csapadék sehol sem várható. Délután egyre több felé süt majd ki hosszabb időre a nap. A nyugati, északnyugati szelet országszerte élénk, erős lökések kísérhetik. Korán reggel 11-19, a legmelegebb órákban pedig 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők pénteken.
Az Európa Rádió híreit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat, ez az Európa Rádió kitekintője, a mikrofonnál a szerkesztő Hegedűs Márk. Mai műsorunkban Farkas Eleonóra költőt ismerhetik meg. Nóri, ahogy mindenki hívja, születése óta súlyosan mozgáskorlátozott, egyedül még a leghétköznapi feladatok elvégzése is nemhogy nehézség számára, hanem megugorhatatlan probléma. Verseit az írógépén írja, egyetlen ujjal pötyögve a billentyűket, mégis derűsen mondja, hogy szereti az életét. Ismerjék meg Nóri és édesanyja Magdolna hihetetlen életigenlő történetét.
Tehát én vállalom az életet. Én szeretem az életet, és közvetítem az életet mindenki felé. Ahogy a Szentlélek, az Atya szereti a fiút, a fiú meg a Szentléleket. Tehát mi egymásból, meg egymásba élünk, meg egymás biztonságában vagyunk az Isten által.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban tehát Farkas Eleonórával és az édesanyjával, Magdolnával beszélgetek majd. Tartsanak velünk!
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Van a város áll, tömeg van, nincsen mámor, behúzva minden szárny, semmi sincs már az elmúlt nyárból. Körötted füst és sár, megint csak lennél máshol, elégett wolfram szál, ez maradt meg az éjszakából. Ez így most bent, hosszú zápor, a szív csak teng, gyere indulj el. Nincs
kevés, az álmodozásból az idő levés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátot ad rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók valahol a nyár, lenget egy pólót abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Kéne a kis gurulós bőröndel fütyülni örökre, mi lett a körökkel, amiket leírtál. Némelyik visszatudál, mint egy eltévedt visszafutár. Menni kéne, de a távolság sokba van, befele utazol, a szemhújba van. Édes élet, egy cukor kávé, ennyi tud lenni most kb.
Világgel mennék veled, kékre festeném az eget.
Tekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Eleonora születése óta mozgáskorlátozottként él. Testvérei és édesapja már nem élnek, és néhány évvel ezelőtt volt egy balesetük is az édesanyjával, amikor az autójukba hátulról belérohant egy másik autó. A baleset előtt még egy fokkal könnyebb volt az életük, ugyanis az édesanyja akkor még legalább programokra el tudta vinni a lányát a saját autójukkal, és be is tudtak vásárolni. Most azonban 6 lépcső választja őket attól, hogy ki tudjanak menni az udvarra. Havonta a Magyar Református Szeretett Szolgálat Ózdi munkatársai viszik el Nórit az irodalmi körbe, amit még a 90-es évek elején részben ő alapított. Ez a havi néhány óra jelenleg az egyetlen kapcsolata Nórinak a külvilággal. Eleonora 58 éves, sok új élményre vár, mert ingerhiányban ritkán is tud írni, pedig már 11 verses kötete jelent meg, Szívdobbanás című könyvében például így fogalmaz, idézem, lásd, számunkra nem jutott ma csillogó karácsony, te légy jászol, s léted bárhol ünnep a világon. Mai műsorunkban megismerhetik tehát Farkas Eleonora, vagyis Nóri és édesanyja illetét, akik minden elképesztő nehézség ellenére is Istenben bízva, szeretetben, békében élik az életüket, és minden egyes nap hálát tudnak adni az új napért, és hogy vannak egymásnak.
Megtapasztalta Isten szeretetét?
Rettenetes. Sok keresztet kaptunk az életbe.
Pont emiatt kérdezem.
És mindenből sikerült felállni. A legutolsó keresztünk egy autóbaleset volt 2,5 évvel ezelőtt. Belénk rohant egy fiatal lány Putnok határába. Na most ezáltal totál káros lett az autónk, és ebben együtt az életünk is. Mert négy törésünk az begyógyult, de a sebek azok megmaradnak, azt hiszem, egy életre. Amit a karamból okozott a láthatatlan hiányosságok, a visszamaradása, tehát, hogy nem tudjuk ugyanazt az élet minőséget vagy élet színvonalat követni. Az édesanyámnak konkrét egészségi állapota is károsodott, tehát ő már fizikailag se tudja azt az életmódot követni vagy folytatni, mint a baleset előtt. Nekem viszont a töréseim begyógyultak, de sokkal több törésem maradt belsőleg. Amióta én gyerek voltam, az én szüleim meg a családom összefogott értem. 6 voltunk egy családba, többiek már az örökké valóságban vannak, 2 maradtunk, de Azóta is az édesanyám nem úgy kezelt engem, ahogy a családom se úgy kezelt. Elsősorban nem mozgássérültet neveltek, hanem az állapotomat vették alapul, hanem ember. Nekem jogom volt járni a világban. Mi jártunk gyógyfürdőtől kezdve, mindenféle kirándulás, tele volt a gyerekekkel, játszó pajtásokkal. Édesanyám a önfeláldozásának közölte, amikor édesapám szívinfarktusban megbetegedett, ő átvette a stafétabotot abból szempontból, hogy megtanult autót vezetni, és mivel édesapám egészségi állapota már nem engedte meg, ő szállította engem mindenübe, tehát a nyár vagy így az időszakok avval teltek, hogy például 3 hetente elmentünk kirándulni. Tehát a világ én nekem a balesetünkig a részem volt. Na most vannak olyan emberek, akik nem ismernek, vagy nem is akarnak megismerni közelebbről, és ezek már úgy ítélnek meg, hogy hát mozgássérült, hát a többinek sincsen több lehetősége, mint neki, és akkor, hogy még szinte ellenállásba is ütközök, hogy hát mit akar ez? Tehát, hogy miért kiáltok én, hogy segítsetek innen kijutni. Mert ha nem jutok ki, akkor a talentum is odavész, mert nem tudok a világról véleményt alkotni, nem tudok írni, nem tudok felszabadulni, nem tudok a természetbe kijutni. A múlt nyáron, egész nyáron az ablakból néztem a napfényt, és szinte mintha szólogatott volna engem, hogy hol vagy, hát hiányzol nekem, hol vagy, miért? Már most nem látlak, és nekem nagyon hiányzik a természetbe járás, a madárdal, az emberi közösségek. Jártam Egerbe is egy vallásos közösségbe, a Szenvedés Önkéntesei közösségébe, ahol 20 évet töltöttünk, de most már oda se tudok eljutni, megpróbálok ember maradni, hogy hát ha valaki se segít felajánl valamit, hogy csak egy hónapban 2-3-szor, hogy kivigyenek a falunk kívül, akkor meg tud menekülni az egész, amivé formáltak engem a családba, és a közvetlen környezetbe.
Mit jelent önnek az irodalom?
Két sorban elmondhatom. Irodalom az én dalom, ezért Istent magasztalom. Ez az én motto. Mert tőle kapta, mint ajándékot, hogy adjam tovább. Ez nem a magam dicsőségére fordítandó, hanem mások javára, hogy mindazt a belső tartalmat, amit itthon átörököltem a családomtól és a környezetemtől, azt tovább tudjam adni, hogy ha számon kérik halálom után, hogy adj számot az életedről, akkor meg tudjam mondani, Istenem, amit adtál, én tovább adtam. Ennyit adtál nekem, ezt adtam tovább. A többihez már a te izgalma szükséges. De nekem, hiszem, hogy nekem ezzel el kell számolni. Tehát nem, lehetem félváró, amikor úgy gondolom, hogy vagy egy olyan hatás ér, amit le kell írni, amit versbe kell foglalni, akkor megindul egy folyamat. Mint egy mozifilmet látom magam előtt azt a témát, és le kell írnom az írógépet.
És milyen gyakran ír verseket?
Sajnos az impulzusok megritkultak, mert hiányzik a világba való kilátás. És hogy mondjam, ha nem tudsz más, mint eldalolni saját fájdalmad örömet, akkor nincs mit mondani. Egyszerű szavakkal fogalmazva ezt írta le a költő. Tehát önmaga keserűségei nem építik az ember, a másik embert.
Tehát jól értem, hogy a saját nehézségeiről nem szívesen ír?
Nem. Azt inkább a templomba rakom le imádságban, vagy pedig lelkileg való beszélgetésben illetékes személyekkel.
Miről ír szívesen? Miről írt legutóbb verset?
Például a világ folyamatairól, vagy hogy hazatért a gólyamadár, vagy hogy mit jelent magyarnak lenni most ebben az össze-vissza forrongó világban. Ez nagy kérdés, hogy mit jelent magyarnak lenni, vagy hogy én mit tartok a magyarságról, vagy egyszerűen, hogy mi az a barátság, vagy emberi érzések, melyik időszakban mi a fontos, vagy ünnepek, hogy például nagyon szeretem a karácsonyt, azt kiemelten szeretem. Vannak világi témájú versek is, meg vallásos témájú is, olyan versek is, ami az emberrel saját magával foglalkozik. Ugyanis, hogyha nem lennék fogyatékos, pszichológiában helyezkedtem volna el. Nagyon szeretek emberek problémáival foglalkozni, megoldást keresni, vagy vigasztalni embereket.
Pedig azt gondolhatná valaki, hogy inkább azt gondolná, hogy önt kell vigasztalni, de inkább ön vigasztal szívesen?
Különben font kérdés, mert én azt tartom, hogy annyira tudok vigasztalni, amennyire az Isten megvigasztal engem.
És megvigasztalja Isten önt a nehézségeiben?
Megvigasztal.
És ez az irodalmi kör, amit említett, hogy oda segít eljutni valaki a szeretett szolgálattól, az mit jelent? Ott más költőkkel, irodalmárokkal találkozik, vagy olyanokkal, akik szeretik a verseket, az hol van ez a kör, és mesélj erről egy kicsit.
Azonban az Ódi Szép Szó irodalmi kör, s azért is kedves nekem, mert mi alapító tagok vagyunk. Négyen voltunk alapító tagok 1994-ben. Annak ez az előzménye, hogy 1991-ben bekerültem amatőr országos írók és költők közösségébe, ami felbomlott 2011-ben, és akkor kaptam meg ott az örökös tagságot. Kaptam aranydiplomát, és nagyon sok ilyen, majdnem minden évben kaptam minőségi elismerést.
És önnek mit jelent ott lenni egy ilyen alkalmon, ezekről beszélgetni, másokkal találkozni?
Én nekem azt jelenti, mintha egy kicsit legalább résznyire ki tudok kukucskálni, mint a rossz gyereket, mikor bezárják egy szobába vagy egy lakásba, de azért a kulcsukon észreveszi, hogy ki lehet egy kicsit kukucskálni. És az egy időre kitört, az egy időre visszatört engem.
Mennyi időn közönként tud eljutni egy ilyen ózdi irodalmi körbe?
Hát ez csak egy hónapban egyszer van. És mindig úgy szoktam köszönni, hogy köszönöm a lélek mentést.
Nóri, után pedig hallgassuk meg az édesanyját, Magdolnát. Kezdésként hagyd tegyem ide, hogy a neve azt jelenti oszlop és bástya, és a lánya Nóri számára ez kétségkívül így van. Magdolna az elmúlt 58 évét lényegében Nórinak szentelte, úgyhogy közben elveszítette két másik gyermekét és a férjét is. Áldozatai sora hosszú, és csak egyet ragadok ki, de kezdésként 45 évesen jogosítványt szerzett, hogy a lányát el tudja vinni különböző programokra, például egy irodalmi körbe.
Koraszülött volt ő, és 6 hónapra jött a világra. Isten úgy gondolom, hogy amit fizikálisan nem kapott meg, azt észbelileg, szellemileg pótolta.
És csak Jó, nagyon Isten. Röviden összefoglalná Eleonórának a fizikai állapotát, és hogy az akkor születéstől...
Hát a születéstől fogva? Kezdve, igen, egy éves sem volt még, amikor észrevettük, hogy nem úgy mozog, hogyha mondtam, hogy aztán mindig a szemét néztem, az, hogy lát-e, hall-e, meg a, tehát mit tükröződik a szeméből, tehát az adat értelmi képesség megvan-e, olyan, mint a már a babáknál is észre lehet venni. És amikor mondtam, hogy fog meg az arcomat, ugye mindig beszéltem hozzá, hát azért nem állt messze a hivatásomtól az, hogy hogy foglalkozzak vele, és akkor csak éppen egy úrja redde, ennyi volt, hogy tehát nem tudta kinyújtani a kezét, tehát a mozgásai nem voltak meg. Gyógytornászok itt a környéken, végül is Heinpál kórházba kötöttünk ki, odahoztuk egy valamennyi ideig, akkor javasolták, hogy itten a közeli kórházakba fordjuk gyógytornászhoz. Megtanultam, meg hát az embernek az érzéke és anyai érzéke és ott van ahhoz, hogy mit kell vele csinálni, vagy mi az, ami javára válik. Tornáztattam, mozgáltattam, mozogtattam minden, ami csak eszembe jutott. Akkor még könnyebben megtudtam, mert az idős nagyszüleik is voltak itten, aki a családban, mondta ő is, hogy hatan voltunk a családban, azok a ház körüli dolgokat elvégezték, és akkor én vele tudtam, játékosan csináltam vele mindent. A földön kúsztunk együtt, hogy most elmegy a boltba, akkor elkúszotta, nem tudom én, hogy hová, hogy hozzon nekem ezt, mert szóval teljesen olyan játékosan, mint ahogy az óvodában, vagy a, nem tudom én, milyen alapfokon csinálják ezeket a mozgásokat, és akkor fokról fokra kerültünk Budapestre a Dévény Anna féle tornára, ami országosan is elismert gyógytornász volt. Ő adta meg az impulzusokat, hogy mi az, amivel foglalkozni kell vele főképpen. És így fokról fokra, de hát én az estébe is háromkerekű biciklit csináltatott az édesapja, és akkor kimentünk az útra, ugye kénytelen volt az hajtani azt a biciklit azért, mert rászerettük tehát mindig olyan dolgokat, ami a legszükségesebbnek bizonyult, hogy a pedáljára a cipőt rárakasztott, vagy rászereltettük, és ugye ha hajtottuk azt a kis biciklit, annak a mozgása kénytelen volt, hogy az ő mozgásával szinkronba legyen. Az estébe kimentünk, énekeltünk, a csillagos eget néztük, verseket, hát én is mondtuk, az első gólya verse, alig tudott beszélni 3 évesen, az értelmi képessége az nagyon korán megmutatkozott, mert meséket mondott, a Másenka pogácsás, meg a medvés mesét, alig tudotta kimondani, de mondta folyamatosan, szóval az értelmi képessége már akkor ugye kibontakozott, és hát így fokról fokra jutottunk el odáig, de mai napig is gyógytornászik, amennyire az idő vagy a lehetőség engedi. Ott van bent bordásfal, akkor van kondi bicikli, akkor szóval mindazok azok a szükséges dolgok, ezek az emelő szerkezet, amit ilyen, mint a gyógytornászoknak előírják azokat a dolgokat, amik fejlesztik a mozgását.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Farkas Eleonórával és az édesanyjával, Magdolnával, de most hírek következnek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Befagyasztja a kormány az állami erdőgazdálkodásoknál a tűzifa árát a lakossági vevők számára a 2026. január 1-jei árakon, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a kormány szerdai döntése kapcsán emlékeztetett arra, hogy a kabinet a rászorulókat a tűzifa áfakulcsának 27-ről 5%-ra csökkentésével és a szociális tűzifa keret megduplázásával is segíti. A kormányfő közölte, a kabinet már szerdán is azonnali plusz források átcsoportosításáról döntött, és várhatóan a jövő héten újabb 10 milliárd forintot különít el a gyermekvédelem támogatására és fejlesztésére. Hozzátette, döntött a kormány arról is, hogy 2027. január 1-ével megemeli a megváltozott munkaképességű több százezer ember ellátását. A kabinet döntést hozott a kaszinó koncesziók ügyében, és a dohány koncesszió teljes átalakítása is elindul. A környezetvédelem megerősítéséről is határoztak, és első körben megtárgyalták a több millió fa telepítését magában foglaló fásítási programot, sorolta a szerdai döntéseket. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy a jóval a határidő előtt elkészült paksi fenékküszöb hibátlanul ellátja a feladatát. Hozzátette, a paksi atomerőmű teljes kapacitással biztonságosan működik. 10 év alatt 41%-kal csökkent az agrárgazdaságok száma hazánkban, miközben 2023 és 26 között 18%-kal nőtt az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület, derül ki a Központi Statisztikai Hivatal Agrárium 2026 felmérésének előzetes adataiból. Eszerint június 1-én 163 ezer agrárgazdaság végzett mezőgazdasági tevékenységet Magyarországon, ez 35 ezerrel kevesebb a 2023-as összeírás adataihoz képest. A gazdaságok száma az elmúlt 10 évben összesen 41%-kal csökkent, az egy gazdaságra jutó átlagos mezőgazdasági terület a 18%-os növekedéssel megközelítette a 33 hektárt. Egyre több gazdaság folytat egyszerre növénytermesztési és állattartási tevékenységet. 2023 óta 28%-kal nőtt a vegyes gazdaságok száma. Az állategységben kifejezett állatállomány 2023 óta 19%-kal gyarapodott. A gazdatársadalom korösszetétele érdemben nem változott az elmúlt 3 évben. A gazdaságok 37%-át 65 éves vagy annál idősebbek vezetik. Az adatok szerint tehát a mezőgazdaság egyik meghatározó kihívása továbbra is a gazdatársadalom utánpótlása. A KSH szerint ugyanakkor kedvező trend bontakozik ki a képzettség terén, a felsőfokú mezőgazdasági végzettséggel rendelkezők aránya 12% fölé emelkedett. A magyar borágazat számos kihívással szembesült idén, ezért a szüreti kilátások is kedvezőtlenek, közölte elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A legtöbb nehézséget a már az összes borrégióban megjelent aranyszínű sárgaság és az aszály okozta. Közvetve a szőlőkben keletkezett jelentős vadkár is a szárassággal magyarázható, mert emiatt jelentek meg az állatok tömegesen az ország számos borvidékén. A csapadékhiány ugyanakkor akadályozta a gombás növénybeteg terjedését. A rendkívüli időjárás miatt a szüret a szokásosnál 2-3 héttel korábban kezdődött. A szőlő minősége összességében kiváló, de a termés kiesés a kedvezőtlen körülmények miatt nagyobb lesz, mint a korábbi években. A GKI emiatt az árak növekedésére számít, bár az eddigi adatokból ez egyelőre nem látszik. Az elemzés arra is kitér, Magyarország az EU 7. legnagyobb bortermelője. Belföldön több mint 1600 borászat működik, többségük kis családi pince. A termelés csaknem 60 ezer hektárt érint. A magyar bor 41%-a külföldön talál vevőre. A kivitel nagyobb része a tartályokban szállított lédikbor, de egyre magasabb az üveges borok aránya, olvasható a közleményben.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Oda meg vissza, ha beülök a buszba, megyek a vidámba, indulok a búzsba, se vége, se hossza, s tartolok újra, csillagokat ír le a csillagok útja, és én elindulok, ahova hozzád megérkezem. Ugyanaz az ablak, gurulok a tájban, a verő fényben, az esti homályban, szágult a kékség, szaladnak a fák, oda meg vissza, meg hova tovább, most a csillagtúrámon te is repülsz velem. Rohamba váltják egymást a színek, a fekete-fehér, de az ma már minek, zöld az a remény, a kék a béke, minden jó, amit passzolok az égre, a zöld az a remény, ugyanúgy a táj is a csillagtúrám, hazáig kísér az est, hajnal csillagébresztelek. Azt mondod álva, halnak meg a fák, és a lovak is állva alszanak el, de tudod, én meg a buszban ülve aludtam, végig tudtam, térkép se kell, a csillag térképed mutat, felé mutat. És rohamba váltják egymást a színek, a fekete-fehér, de az ma már minek, zöld az a remény, a kék a béke, minden jó, amíg passzolok az égre, a zöld az a remény, ugyanúgy a táj is a csillagtúrám, hazáig kísér az est, hajnal csillagébresztelek. Jön mindig az ember, én leszek az, aki még egy kört rendel, szeret, aki ott lesz, pacsizunk szépen, pacsiz és buszil a hálája képpen, magában közben egy imádtódol velem. Rohamba váltják egymást a színek, a fekete-fehér, de az ma már minek, zöld az a remény, a kék a béke, minden jó, amíg passzolok az égre, a zöld az a remény, ugyanúgy a táj is a csillagtúrámon kísérsz hazáig. Rohamba váltják egymást a színek, a fekete-fehér, az ma már minek, zöld az a remény, a kék a béke, minden jó, amíg passzolok az égre, a zöld az a remény, ugyanúgy a táj is a csillagtúrámon, hazáig kísér az est, hajnal csillagébresztelek. Hajnal csillagébresztelek, hajnal csillagébresztelek.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, ahogy ígértem, már is folytatjuk a beszélgetést mai vendégeinkkel. Pontosabban én voltam ezúttal a vendégük a családi házukban. Farkas Eleonóra és édesanyja Magdolna a beszélgető társaim.
Említette Eleonóra, hogy ő megtanult autót vezetni. Akkor, ha jól értem, itt az a történet, hogy korábban a férje vezetett, és önnek nem volt jogosítványa, és azért, hogy tudja vinni Nórit, ezért megtanult vezetni?
Igen, igen. Hát már
végül. Hány éves volt ekkor?
45. Hát 35 évig vezettem. Hát 45 éves, hát akkor úgyhogy.
És ezzel a balesettel ért véget a vezetés, amit elmesélt Nóri?
Hát már most már koromnál fogva, és még akkor azt hiszem, hogy 80 éves voltam, még akkor vezettem. Hát soha nem volt semmi probléma a vezetéssel, semmi, se egy rendőri büntetés, semmi. Úgyhogy ez...
Most ehhez még muszáj valamit kérdezem, de ne haragudjon miatt. Igen. Hibásnak érzi magát abban a balesetben? Nem. Mert ugye elmesélte Nóri, hogy hátulról jöttek önökbe, tehát nyilván nem gondolom így látatlan vagy hibás lenne, csak hogy ön esetleg volt ilyen rossz érzése, hogy valamit máshogy kellett volna csinálni.
Ez egy rettenetes volt lelkiekben, és átélni ezeket mind, és az embernek a Istenbe kapaszkodtunk. Nórival ketten voltunk, vagy a Márnyal névén mondom. Nyilván, hogy a lányomról van szó. Egy szobában voltunk, imádkoztunk, és hát bíztunk abba, hogy egyszer talán arra a helyre, ahol az életünket én jóformán leéltem, akkor már a férjem ugyan, már 30-33 éve, hogy a férjem meghalt, és hát ott így éljük az életünket Istennel, meg az ő gondviselését érezve. Sokan azt mondják, hogy lelki erőnk van, de mondom, hogy ez nem is a mi erőnk, hanem amit kapunk onnan. Isten által.
Hogyan tekint a jövőbe? Akárha Nórira gondol, közös életükre gondol.
Hát azt mondjuk, hogy éljünk úgy, minthogyha mindig élnénk, és közben az Isten segítségét kérjük, ő tudja. Még jó is, hogy nem tudjuk, hogy mikor mi következik. Minden napra megkapjuk az erőt, azzal kezdjük a napunkat, mielőtt ugye közösen reggeliznénk. Ilyen segítőink vannak, amikor jön, akkor az ember a legszükségesebb fizikálisan, amit kell segíteni, azt igénybe veszi, és együtt éljük a napunkat. Azzal kezdjük a napunkat, hogy új napra ébredve látunk, hallunk, beszélünk, gondolkodunk, cselekszünk, mozgunk, minden Isten adománya, és kérjük a mai napra is az ő erejét, este ugyancsak lefekve is kör, megköszönve, amit meg kell köszönnünk, mert minden őtőle van. Ha hitünk nem lenne, akkor biztos, hogy nagyon elveszett emberek lennénk mai napon is, de az belevaló kontaktus, ami megvan, és meg is kapjuk, azokat igénybe véve tudjuk élni az életünket.
Végül hallgassuk meg, mit válaszolnak arra a kérdésre, hogy mit jelentenek ők egymásnak. Először az édesanyjához, Magdolnához fordulok.
Kezdjük önnel, hogy mit jelent önnek Nóri?
Babakorától, születésétől kezdve én voltam az, aki egy ilyen vezérfonal, ami a családra vonatkozva is lehet elmondani, meg Nórit is. Én tanítottam magánúton, sőt, nyelvórákra hoztuk, mert két nyelvet beszél is, tehát együtt tanultam vele, én is megtanultam a legalapvetőbb dolgokat, amit a nyelveket érintenem, vittem vizsgákra, tehát valamikor én voltam a vezérfonal, az, aki irányította, már nem szellemileg, hanem minden fizikálisan is. Most már nagyon sok esetben, mielőtt ugye megtanulta a laptoppal való használatot, meg a világba jobban belelát, most már majdnem megfordul a kocka, hogy ő mondja, hogy anya, így csináld, anya, így gondolom, így beszéljük meg. Tehát egy ilyen támasz pontom lett, tehát fordult a kocka a régieket visszapergetve. Hát most már mindenképpen ketten vagyunk, és ha ő nem lenne, hát akkor nem is tudom, nagyon rettenetes űr lenne az életembe. Akkor már tényleg az ember azt mondja, hogy talán el se lehetne viselni. Most már mindent közösen megbeszélünk. Nincs, akármelyik helyiségben vagyunk a lakásban, a hiányát érzem. Érezném, hogyha nem így lenne. Tehát az, hogyha azt mondom, hogy mindent, az magába foglal tényleg mindent.
Önnek az elmúlt több mint 50 évében vezérfonálnak kellett lennie, hogy fogalmazott.
Igen.
De hát ez biztos, hogy most tényleg, ha tehetném, mondanám, hogy menjünk ki, de most ez nem olyan egyszerű, hogy Nóri ne hallja, úgyhogy most Nóri fogd be a füled, légy szíves egy pillanatra. Szóval, hogy ez nyilván, ez nem negatívan mondom, amit most mondok, de ez nyilvánvalóan lemondással járt, vagy más erőfeszítéssel járt,
nagyon.
Amit szerintem nem is tudunk feltétlenül picit se elképzelni, hogy ez igen. Milyen 24 órás szeretetet jelentett az ön elmúlt több mint 50 évében. Honnan van erre ereje, miért
elsősorban...
Volt-e, hogy fel akarta adni, vagy mindig tovább tudott lendülni, stb. Hogy látja ezt?
Hát elsősorban is a hitem. Másodszorban az a tudat, hogy nekem helyt kell állni, mert ha én nem, akkor omlik össze minden. Sőt, még a háttérben lévő család, majd mondom, hatan voltunk, idős nagy tömők, és itt éltek velünk a lakásba. Nekem kellett egy ilyen tartó oszlopnak lenni. Nem hiába mondják azt, hogy a Dóri szokta azt mondani, hogy a Magdolna név az egy oszlopot jelent. Tehát annak a jelentése a magának, a névnek, a keresztnevemnek. De oszlopnak kellett lenni, hogy a Nórinál meg sokszorozottan. Tehát tulajdonképpen összetartó erő, tehát a hitem, az összetartó, utána a lelkiismeret, ami nagyon elevenen élt mindig bennem, hogy nekem ez kötelességem, az erőt pedig onnan fentről kértem mindig az Úrtól. Ez.
És úgy érzi, hogy mindig megkapta?
Meg.
Amennyire
meg,
szükség
meg,
volt?
Meg, igen.
Most is úgy érzi?
Most is úgy érzi.
Nagyon nehezen tud közlekedni?
Igen, hát most már sokszorosan érzem, de most meg Nóri az inspiráló mindig, hogy neki még fizikálisan segítenem kell.
És tud még fizikálisan segíteni?
Hát, fizikálisan úgy, hogy csinálni ezt megbeszélés szerint. Tehát soha nem erőltettem. Kicsi korábban igen, a gyógytornát illetően, de aztán belátta, hogy ez csak javára válik. Most már mondom, fordult a kocka, és ő is ugyanígy érzi, és érzem azokat a védő szavakat, meg azokat a védő mások felé való megnyilvánulását, hogy most ott tart, hogy anyát mennyire kell tisztelni, mert nélküle, ő így szokta mondani, hogy szoktad mondani, hogy Nóri, nélküle itt a földi életben semmi se lennék.
De ezt mindjárt meghallgatjuk tőle akkor. Köszönöm szépen, és akkor Nóri, kezdjük onnan, hogy neked mit jelent anyukád?
Ezt nehéz összefoglalni. Talán ahhoz tudnám hasonlítani, amit a napkorunknak jelent a fénysugár. Tehát igazából jó értelembe véve egy szeretettem, amiből én kinőttem, és nekem az ő érzését, vagy az, amit tőle tanultam, szeretetet, az kell, szeretet kell, hogy legyek, úgy mondta, hogy az ő lényét kell tovább vinnem, vagy tovább sugároznom, vagy belőle kell a szeretet lendületét adnom másoknak, mert hogy én szeretetből létezek. Ő nélküle, meg a család nélkül nem lennék sehol. Ha feladták volna velem kapcsolatban, akkor valami elfekvő intézetbe, vagy valami ilyesmi helyen lennék, megfosztva az emberi mi voltomtól, az emberi tudatomtól, ami nem fájna, mert nem tudnám felfogni. Tehát mindazt, ami az emberségemet jelenti, mindazt jelenti anya. De elsősorban biztonságot. Ha nincs velem, még most se vagyok biztonságban. Hiába vagyok 58 éves, de kezelhetnek mások, segíthetnek mások, de az az érzés folyam, ami közöttünk áramlik. Most ez rossz hasonlat, de olyan, mint ahogy, tehát mi úgy szeretjük Isten segítségével egymást, ahogy a Szent Három, az Atya szereti a Fiút, a Fiú meg a Szent Lelket. Tehát mi egymásból, meg egymásba élünk, meg egymás biztonságában vagyunk az Isten által. Ha nem tudom, hogy mi van vele, akkor már idegessé válok, akkor már, és nekem az a célom, hogy amit ő adott nekem, azt másoknak is adjam, aki még rosszabb körülmények között, mint én vagyok.
Még egy kérdést Föl kell tennem, igen. Az előbb nem mertem föltenni, igen, őszintén elmondom, amikor ott ültem még ön mellett, igen. De ha elmegyek enélkül, akkor úgy érzem, hogy újságíróként hibáztam, muszáj megkérdezni.
Igen.
Mi lenne akkor, hogyha ön meghalna, bocsánat, és egyedül maradna a lánya, milyen érzésedbe önnek belegondolni, meg neked milyen érzés arra gondolni, hogyha ez a biztonság megszűnne, amit neked anyukád jelent?
Bocsánat. Ezzel nem tudok szembesülni. Ez olyan...
De biztos eszedbe jutott már.
Ez olyan, mint amikor a Jézus mellett a keresztúton nem lett volna az angyal, és nem tudta volna az atya a fénysugarát átadni Jézusnak, akkor nem tudta volna elvinni a kereszt hordozást. Tehát én... Most lehet, hogy csúnya dolog, meg istentelennek tűnik, de én emberileg gondolom, ha csak az Isten nem csinál valami olyan csodát, amit már csinált, ellen meg egyet az életünkbe, akkor vége, akkor nem megy tovább. Mert tudom jelenleg is, hogy sokan segítenek Zsoltból. Olyan Zsoltból, amit mint Sirene is mondnak, adták a Jézus keresztjét. Olyan, hogy felszínesen megcsinálják, de ha érzelemmel nem tudok valaki iránt kötődni, akkor beszakad az egész, de én azt gondolom, hogy akkor se hiába való, vagy nem kell szégyenkeznem az Isten előtt, mert akkor már ő akarja, hogy ne legyen tovább. Tehát én vállalom az életet. Én szeretem az életet, és közvetítem az életet mindenki felé, de ha ez bekövetkezik, hogy érzelmi vonalam nincs már se, senki iránt, magyarul egyedül vagyok, mint egy fűszál a magam helyzetében, akkor vége.
És akkor ön félti a lányát attól, hogyha önnel valami történne, kórházba kerülne, ilyen már volt, hát de voltam. Nem tudna, nem tudom, hosszú ideig kijönni, vagy hogy tekint nagyon hosszú távon előre?
Hát idáig, ha kórházba kerültem, ami úgy szinte van két hónapon kint a három év alatt megismétlődött, nem régen is, vagy hogy eddel hozzá, ilyen tünettel kerülök itt az Ódi kórházba, akkor az megoldom ilyen segítségekkel, akik itt vannak, meg hát van egy, mondjuk a unokatestvérek, meg a testvérem, egyetlen testvérem, ő mindig valamiképpen megoldást talált, hogy segítsen. De mondom, ez ilyen átmeneti dolog. Hát a többit meg én sem gondolok rá, mert azt mondom, hogy az Isten mindenből kisegített. Mindennek volt egy megoldása, egy kulcsa, hát... gondoskodik róla biztos valamiképpen.
Szóval nem valamiképpen. Félelem van önben, hanem bízik hát Istenben, hogy igen. Ahogy eddig is gondoskodott
igen,
önökről.
Igen, okay. így. Nagyon kedves, vagy kedvenc filmem a Ben Hur, nem tudom, hogy mond-e valamit valakinek.
Igen.
És akkor ott ugye az anya és a lánya együtt voltak, együtt kapták a leprát, együtt voltak elzárva a világtól, és úgy hordták neki az ott élen, tehát az a szoros anya meg a lány kapcsolata, és a végül is ugye arra ment ki az egész, hogy meggyógyultak, közösen meggyógyultak, és tudták élni tovább az életüket, és ez nekem egy olyan párhuzam az életünkbe, hogy hát az Isten bízóknak minden javukra válik.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben mai műsorunkban Farkas Eleonóra költőt és az édesanyját Magdolnát ismerhették meg.
Európa Rádió. Az értékek hullámhosszán.
Képzeletemnek nem szab határ, semmi sem. Van, ahol csak
csak álmodozni. Az idő se járt, megállt a szél. Van, amikor úgy érzem, eltévedtem a semmiben. Nagy sűrű erdő bennem, csak te légy én mellettem. Jártam hóban, sárban, most mégis itt vagyok, mégis itt vagyok. És olvad a jég le a szívünkről, a fák között már látszik az ég. Amerre járunk, velünk együtt táncol a szél, majd hazáig kísér egy pillanat, ami még itt marad. Van, hogy úgy érzem, a szívembe látsz teljesen, akárhová is mennék. Alattam a föld, felettem az ég, néha már én se látok túl az erdőn teljesen. De majd, ha eltévednék, találok tisztább ösvényt. Jártam hóban, sárban, most mégis itt vagyok, mégis itt vagyok. És olvad a jég le a szívünkről, a fák között már látszik az ég. Amerre járunk, velünk együtt táncol a szél, majd hazáig kísér egy pillanat, ami még itt marad. Néha úgy érzem, hogy senki nem vár otthon rám. Ez egy távoli ország, veled tartok, ahol a szél jár. Nem is lennék más én, nem is kérhetnél tőle. De a szívünkről, a fák között már látszik az ég. Amerre járunk, velünk együtt táncol a szél, majd hazáig kísér egy pillanat, ami még itt maradt.
Kedves hallgatóink, a kitekintő végéhez értünk. Műsorunkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu címre várjuk. Búcsúzik a szerkesztő Hegedűs Márk. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra, a viszonthallásra.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották.
Táncol, valahol a fény szárnyakon száll. Az éjfél egy fura szabó, ki a semmiből inget var rám. A szobában csend ropog, a falak meséket hazudnak. Egy légy lassan köröz, mint egy elveszett. Aki a zsebében az időt kárhoztatja.
csak egy álom, ami a szobában marad reggelre. A légy abba hagyja a kört, és csak figyel, mintha megértene.